Nagy generáció.
Hol tartunk ma, mi, 50 fölöttiek?
Nékuti Ilona műsora.
Mennyire ismeri saját városát a demokratikus oldal főpolgármester jelöltje? Mik a kedvenc helyei? Járt-e valaha az IFI parkba? Van-e? Volt-e törzs helye? Utazik-e tömegközlekedéssel? Ismeri-e a Szimpla kertet vagy a Bádog Gundelt? Járt-e hajléktalan szálláson? Milyen érzelmi viszony fűzi mindahhoz, amiért most ringbe száll? Miért nem veszi fel a kesztyűt az őt rágalmazókkal szemben? Van-e víziója arról, mihez kell kezdenie, kikkel kell együtt dolgoznia, és hogyan lehet majd gúzsba kötve táncolnia, ha megválasztják október 12-én? Falus Ferenc orvos a Nagy generációban.
Nagy generáció.
A megérkezett emberek. Nem véletlenül emeltem ki azt, hogy Falus Ferenc orvos, bár ebben a pillanatban ön nem csak úgy ül itt, mint orvos és volt kórházigazgató, illetve országos tisztifőorvos, de volt egy olyan illúzióm, hogyha beszélgetünk, akkor beszélgethetünk arról, hogy kicsoda Falus Ferenc, mi köze van ehhez a városhoz. De azóta annyi minden történt, amióta ezt a beszélgetést megbeszéltük, hogy rájöttem, hogy ez valóban illúzió. De azért tartsuk magunkat ehhez az illúzióhoz legalább egy kicsit, mert arra tényleg kíváncsi vagyok például, hogy vannak-e kedvenc helyei a városban.
Hát hogy ne lennének. Én ebben a városban születtem, itt nőttem föl, lényegében ugyanabban az utcában lakom 62 éve. Kis megszakítás volt, de akkor a szüleim ott laktak, és akkor oda visszajártam. Elég jól ismerem a várost. Mentőztem 6 évig. Vannak a városnak része, amit éjjel jobban ismerek, mint nappal.
Mert például?
Hát például Rákospalotát. Ott majdnem 10 évig voltam ilyen éjszakai ügyeletes orvos, főleg szombat éjszakákat töltöttem ilyen ügyelettel, 9. kerületben is nagyon sokat ügyeltem. Sok részét ismerem a városnak, vannak kedvenc helyeim, ahogy kérdezte. Ifjúságom egyik kedvenc helye volt, talán az én generációm még emlékszik, a Casanova Piano Bar a Batthyány téren. Ma már nem létezik.
Tényleg volt ott egy Casanova bár, és mit tudott ez a Casanova Piano bár egyébként?
Hát az egyik az volt, hogy kulturált hely volt, olcsó volt, tehát megfizethető volt ilyen érettségiző diákok számára. Oda is lehetett menni, hajnalig ott lehetett beszélgetni, táncolni, hajnalba át lehetett sétálni napfeltekor a Dunán keresztül a hídon, lehetett választani, hogy éppen a Lánchídon vagy a Margit hídon sétál az ember az egyik irányba, és a másikon visszafelé. A pesti oldalon le lehetett ülni a rakpartra, és meg lehetett várni a napfelkeltét, amíg a halászbástya, meg a Mátyás templom tetején csillogni kezdett a nap. Aztán az ember hazabandukolt.
És már egy jó ideje nem nézi az alsó rakparton, hogy hogy néz ki a halászbástya?
Hát már régen volt, hogy hajnalban ott ültem, ez kétségtelen. Úgyhogy
és régen volt, amikor Rákospalota és a 9. kerület éjszakai életét ismerte, mármint az éjszakai életét az orvos szempontjából.
Hát azért az nem olyan régen volt, de mondjuk egy pár évvel ezelőtt kétségtelenül.
Mennyire kell felújítani ezeket az ismereteit? Például, hogy hogy néz ki ez a város éjszaka, akár a betegek szempontjából, akár a külföldiek szempontjából, akár az itt lakók szempontjából?
Hát van mit tanulnom ebben az ügyben, tehát az város éjszakai életének a szakértője az egyáltalán nem én vagyok.
Csak hozzátartozik szerintem, ugyanúgy, mint a nappali.
Ez kétségtelen, hogy hozzátartozik, de nem én vagyok a szakértője. Én azt gondolom, hogy a városnak a biztonságát a város egyik végétől a másikig kell biztosítani. Tehát az, hogy vannak külvárosai a Budapestnek, ahonnan nem olyan biztonságos éjszaka hazamenni, vagy éjszaka bemenni a városba. És hát őszintén szólva Budapest nem, hogy mondjam, rossz hírét keltette az, hogy a Lánchídon átkelő diákok közül többet ért különböző, hát hogy mondjam, tisztázatlan bűnügyi krónikába kerülő.
Hát formálisan eset. Egy kislány meg is halt, ugye?
Hát meg is halt, de nem tudjuk, vagy hát én nem tudom a hírekből, hogy aztán most mi történt vele pontosan, de minden esetre nem tűnik a város azért olyan mértékben biztonságosnak, hogy a gyerekeket, vagy a tinédzsereket nagyon szabad lenne éjszaka egyedül engedni a városba sétálni.
Menjünk vissza még akkor ezekhez a mentőzős időszakokhoz. Akkor úgy tűnt, hogy ez egy biztonságosabb hely?
Hát a mentőautóból az ember őszintén szóval nem látja, hogy biztonságos-e vagy nem. abban az időben az, hogy a mentősöket bántották volna, vagy hogy a mentőautótból kiloptak volna valamit, hát ez nem volt azért annyira gyakori, mint mostanában a hírekben. Mondjuk voltak furcsa, vidám esetek, hogy a hordágyat otthon felejtették, mert a takarítás után nem tették be a mentőautóba, amikor hirtelen ki kellett menni. Szerencsére olyan betegért mentünk, akit a tolószékbe lehetett vinni, de azért ez elég izgalmas volt őszintén szólva. Hát, szóval mindig vannak kalandok minden munkahelyen. Hát amikor az ember száguldozik a városba, és azt látja, hogy a mentőautó, amikor szirénázik, akkor mindenki akkor lép elé, mindenki pont keresztbe megy előtte, és akkor időnként a gépkocsi vezető belenéz a tükörbe, hogy mögöttünk is jön egy mentőautó, hogyha valami baj csináltunk, akkor ő majd felszedi. Sok kaland volt abban az időben, ugye Nizákkal jártunk, meg én már Roburral nem nagyon jártam, de Mercedes-szel még sokat jártam a rohamkocsival. Az egy más világ, az embert megcsapja a mentőzésnek a szele, az egy szerelem, azt nem pénzért csinálja senki.
Hát azt lehet ma tudni, hogy nem pénzért csinálja senki, vagy legalábbis sokan, még akkor is, hogyha abból kell megélniük. De azt el tudom képzelni, hogy egy ilyenfajta sürgősségi, azonnal dönteni kell helyzet, az rendkívül vonzó lehet. Maradt ebből valami? Ebből az azonnali döntéshozatali kényszerből?
Amikor elkezdtem dolgozni, a János Kórház 2-es belosztályán dolgoztam díjtalan gyakornokként a pályám elején, mint mentőorvos, oda jártam be. Akkor nekem az volt az előnyöm, mint kezdőorvosnak, hogyha nagy volt a baj, akkor én pontosan tudtam, mit kell csinálni.
Már ezt hogy érti?
Hát mert arra fel voltam készítve, azt a mentőknél nekem megtanították, nagyon tisztességesen. Tehát ha valaki bejött és azt mondta, hogy hát rosszul érzem magam, meg itt fáj, ott fáj, amott fáj, hát akkor jobb volt, hogyha az öregek vizsgálják meg, vagy az idősebbek vizsgálják meg, mert ahhoz nekem akkor még nem volt meg a megfelelő tudásom. Tehát ez egy nagy biztonságot adott az, hogy a pályám elején, hát hogy a sürgősségi ellátásban ilyen gyakorlatot szereztem, és hát ez nyilvánvalóan, mondjuk, hogyha így általánosítani akarunk, akkor azért azt jelenti, hogy kritikus helyzetben az embernek a döntésképességét ez azért erősíti. Ugye ez azért egy, azt kell végig gondolni egy kórházi osztályon, de még egy szakrendelőbe is. Az ember általában nem egyedül van. Tehát szembe kerül valami olyan problémával, amire nem tudja a választ, akkor tud segítséget kérni. A mentőautóba, pláne hogyha messzebb megy az ember egy picit a városközponttól, azért az a segítség nem azonnal van. Ugye? És hát mondjuk abban az időben még ezekkel a talkie-walkie rádiókkal nem is nagyon lehetett érdemi segítséget kérni, lehetett kérni egy segélykocsit, úgy hívták. Akkor jött, akkor én, amikor már mentőtiszt voltam, akkor még jött egy orvos, amikor orvos voltam, én mentem másoknak segíteni. Azért az nem 5 percen belül ér oda olyankor, tehát dönteni kell, és ilyenkor az ember döntése, hát bocsánat, hogy így kell mondanom, ez élet-halál kérdése, mert egy kritikus helyzetben az ember meg tud menteni valakit egy jó döntéssel, és egy tötyörgéssel, vagy egy elhalasztott döntéssel, vagy egy rossz döntéssel súlyos egészségkárosodást lehetett okozni, vagy lehetett volna okozni.
Tüdőgyógyászat, ugye? Azt mondta, hogy díjtalan gyakornok volt, azért ez az időszak véget ért, és elég sokáig dolgozott tüdőgyógyászként.
Hát egy évig voltam belgyógyászaton, és utána kerültem a Korányi Szanatóriumba, akkor Országos Korányi TBC és Pulmonológia Intézet, szép hosszú neve volt, és ott töltöttem 12 esztendőt. 12 nagyon szép évet töltöttem ott, őszintén szólva.
Térjünk vissza még egy kicsit a kedvenc helyekhez, hiszen akkor már így az alap mozgását kvázi ismerjük a városban, de van-e most törzs helye? Azt fogja mondani, hogy mindenkori munkahelyem, nem?
Nem, egyáltalán nem. Hát, ha így kérdezi, hogy törzs helyem, akkor tulajdonképpen a MON-ba gyakrabban járok, ott van olyan egy Diva kávéház, oda szoktam leülni. Az inkább törzshelyem, ha így lehet mondani. Van olyan bevásárlóközpont Budapesten, ahol például nem szívesen megyek be, most nem fogom elmondani a nevét ezek után, de az elmondanám, hogy miért nem szívesen megyek be.
Na mondja.
Azért nem szívesen megyek be, mert az építkezés során egy baleset történt, méghozzá egy elég nevezetes baleset, ahol meghaltak emberek, és azt gondoltam, hogy hát illene ezeknek az emlékére valami táblát, vagy amit tudod, és nem tettek oda, és hagyták ezt az egész történet elfejteni, és engem a mai napig ez zavar, és hogyha választhatok két bevásárlóközpont közül, akkor én bizony a másikba megyek.
Ismeri-e a Szimpla kertet?
A Szimpla kertet ismerem, de nem ott vagyok törzsvendég.
Nem is arra gondoltam, pusztán azért kérdeztem, hogy mennyire van otthon a város különböző arcai között, hiszen nagyon meghatározó ma Budapestnek az a belvárosa, ahova Európából mindenhonnan járnak
hát
emberek.
Hát ez most már tetszik a főpolgármester jelölti program része lesz, úgyhogy péntek estére ezen a héten meghívtak arra a környékre.
Tényleg?
Igen.
És megy a Szimpla kertbe?
Több kocsmát végig fogunk látogatni, és valószínűleg jó sok sört meg fogunk inni. Szervezik ezt a társasági programot nekem, úgyhogy ott bemutatják nekem a környéket. Én jártam ott mindenfelé, de én nem vagyok egy ilyen éjszakai szórakozó helyre járó. Hát most már én azért ebből kiöregettem a családommal is, úgyhogy...
Folytatjuk mindjárt Falus Ferenccel.